Negyedik von Anstetten űrkastélya. A polgári rendszámú ezüst szürke luxus gravó hangtalanul suhant a milliónyi fény fölött, odalent megelevenedett karácsonyfaként ragyogott a császári űrállomás. A gravó oldalablakán kikukucskáló Koltai Nelly csak nehezen tudott betelni a szeme elé táruló látvánnyal. Két hete tartózkodott a császár gigantikus űrállomásán, nem először emelkedett a mesterséges légkörbe, de ebből a perspektívából és éjszaka csak most látta először a 600 kilométer átmérőjű kastélyokkal és felhőkarcolókkal borított korong tányér bolygó árnyékába húzódását. Az űrkastélyban véget ért egy nap. A 27 éves platina szőke nősóhajtva dőlt hátra bőrülésen. Eddigi utazásai csak a turáni csillagköztársaság határain belül zajlottak. Látott nem egy csodát, de negyedik von Anstetten űrállomása valami más. Ehhez fogható, sehol nincs a galaxisban. A fantázia diadala volt ez a hatalmas kozmikus ékszer, amely a maga számára generált antigravitációs térben fenséges lassúsággal keringett az óriás bolygó körül. Mikor építették az állomást? Kérdezte a Dior kosztümös nő az előtte ülő polgári ruhás, Psitek testőrtől. A kocsi automatikus vezérlésű volt. A férfi, vagy inkább a férfinak látszó kiborg udvariasan válaszolt. Az építkezés 10 esztendeig tartott, második von Anstetten uralkodása alatt, Huderdini tervei alapján. Milyen érdekes név, jegyezte meg a nő. Olasz volt? Nem, Huderdini nem volt emberi lény. Szárnyai voltak és karmai, legalábbis ezt mesélik róla. Egyesek szerint nő volt, illetve nőnemű. Kamüllának is nevezték. Különös, de egyetlen holófelvételen vagy reprodukción sem örökítették meg. Igazából egy legenda, talán a fele sem igaz, amit róla beszélnek. Jártak már a császári palotában? Olyan, mintha belecsöppennének egy szürrealista filmbe. Nyakatekert, színes, márvány és króm lépcsők vezetnek a semmibe. Fa intarziás ajtók nyílnak kilométeres lángoló aknákra. Furcsa, semmire sem használható helyiségek érik egymást, látszólag minden rendszer és logika nélkül. Ha tudnék izzadni, bizony beleizzadnék, ha ott kéne szolgálatot teljesítenem. Na hát, hogy maga milyen tájékozott? Jó volt a programozom, hölgyem, vigyorgott hátra a műember. Nelly mellett egy magas, barna hajú öltönyös férfi ült, Kokas Zsolt, őrnagya, koronakutató. A férfi egész úton egy holoképernyős mikroszámítógépen pötyögött, látszólag jól el volt magában, úgy tűnt, nem is figyel a beszélgetésre. De aki ezt hitte, tévedett. Kokas kikapcsolta és zsebébe csúsztatta a fél tenyérnyi gépet. Milyen alapprogram fut magában? Kérdezte a Psitek testőrtől, miközben az ablakon tekintgetett kifelé. Bal kézről a császári palota gigászi tömbje emelkedett a magasba, a szorosan egymás mellé épült tűtornyok elvesztek az űrállomást védelmező és a mesterséges légkör megtartásáért felelős Muranovszki atompajzs ibolyakék sugárzásában. Ez a fény mindent besugárzott odalent, a szemlélőnek olyan érzése támadt, hogy egy kék acélból öntött futurisztikus város fölött halad. De ha titkos az információ, akkor felejts el a kérdésem, fordult el az ablaktól Kokas. Nem titkos, uram. AA-18-as R-TEL harcászati alapprogram, ezt bővítették a testőrprogrammal. Pretoriánus fejlesztés. És holografikus pozitron kártyán van, ez valami nagyon új, én sem tudok róla sok mindent. Az AA-18-as alapprogramok turáni fejlesztésűek, jegyezte meg a férfi, és megigazította a csokornyakkendőjét. Amióta létezik számítástechnika, a magyarok a világ legjobb szoftver gurujai, momentán az első működőképes számítógépet egy magyar fejlesztette ki. Neumann Jánosnak hívták. Emlegette a hologramot. A holográfiát szintén egy magyar alkotta meg, bizonyos Gábor Dénes Nobel-díjat is kapott érte. Csak ennyit akartam mondani. A testőr nem válaszolt. A gravó leszálláshoz készülődött. Az automatika fokozatosan csökkentette az utazó sebességet, végül a gépjármű lebegni kezdett egy utcácska fölött. Felzümbögtek a gravitációs párállok. Nelliék megkezdték az ereszkedést. Az éttermet Fire and Waternek hívják, jelentette be a Psitek testőr. A környék messze esik a palotától, ettől függetlenül meglehetősen befolyásos emberek járnak ide vacsorázni. Nagyon jó a konyhájuk. Ma este nem lesznek sokan, Show ezredes kibérelte az egészet, mind a három szintet. És erdélyi bocskor van azért lapon, nevetett a nő. A félreértések elkerülése végett, ez egy húsétel? A luxus gravó hangtalanul ereszkedett le az étterem elé, az épület homlokzata egy vadnyugati csehóra emlékeztette Nellit, látott már számtalan ilyet régi filmeken. Nem tudom, 6 éve csak energiaitalokat fogyasztok. Holt hülye vagyok a gasztronómiához. De ha tudja a receptet, az ezredes megcsináltatja magának. Én szállok ki először. A gravó megült az utat borító sugárkerámia lapokon, felnyílt az első ajtó, a testőr kiszállt. Az agyába ültetett harcászati számítógép ellenőrizte az étterem közvetlen környezetét, majd lefuttatta az általános felderítő programot. Mindezt 0,006 másodperc alatt. Miután mindent rendben talált, a testőr mentális úton felnyitotta a kocsi ajtókat. Jó szórakozást! Idekint várok! Gratulálok, ezredes! Kiválóan beszél magyarul. Jó, oktatógépeink vannak. Kívánja, hogy elszavaljam Ó Magyar Mária Sír a Lom című költeményének első két sorát? Hát inkább kímélje meg minket az Ó Magyar Mária síralomtól, nevetett Nelly, és egy rövid köszönetnyilvánítást közvetítően átadta az ajándékát. Só kicsomagolta a díszpapír alól egy üveg bukkant elő. Ó, nagyon köszönöm, mondta őszinte lelkesedéssel Só, az üveget forgatta a kezében. Ezt a márkát nem ismerem. Mi ez? Égetett szesz? Székely szilva pálinka. Majd vigyázzon vele, ezt mifelénk erőtér szaggatónak is mondják, jegyezte meg Kokasör nagy. Ó, csak nem lesz baj, én tudni illik, nagy szkaf rajongó vagyok. Azt kibírom, ezzel sem lesz gond.
Én meg azt nem ismerem, mosolygott a nő.
Egy pók mirigy váladék a vodkával és műnarancslével ízesítve.
Na hát, mit meg nem isznak a pretoriánusok?
Vagy inkább, mit meg nem iszom én? Só átadta az üveget a mellett ülő férfinak. Na azért, maradjon belőle. Ne legyél skod baszics, jegyezte meg Paul Wittgen testőrszázados.
A turáni titkosszolgálat a létező összes információt begyűjtötte Sóról és Wittgenről, Nelly tökéletesen tisztában volt azzal, hogy két élő legendával ül egy asztalnál. A frissen borotválkozott Só tetőtől talpig Hugo Bossban volt, és egy 100 000 arany talléros svájci karórát hordott, Paul Wittgen sem adta alá molekulárisan stabilizált farmerjét, még a földön varták 700 évvel ezelőtt. A márka már a 25. században is megfizethetetlenül nagy kincsnek számított a gyűjtők körében. A százados fekete sejem hernyó inget s gravitációs sportcipőt viselt, haját olyan kurtára nyiratta, hogy kilátszott a fejbőre. Vakító kék szemét Nelly ruha kivágására függesztette, és csak a legritkább esetben mozdította el onnan. A Fire and Water első szintjén ültek egy fa intarziával burkolt külön teremben, egy 4 személyes asztal körül. A falakon ősrégi fénykép felvételek sorakoztak egy régi, feledésbe merült világról. A fekete-fehér 2D-s felvételeken az amerikai vadnyugat elevenedett meg. Egy különös fotó függött Só feje felett, azért keltette fel Kokasör nagy figyelmét, mert a többivel ellentétben ezen nem lovakat és évszázadokkal ezelőtt élt cowboyokat lehetett látni. A fotográfia egy ökölvívó mérkőzésen készült. Marcon a képpel néztek egymásra a mesztelen felső testű küzdők. A kép középpontjában egy dús bajuszú, magas férfi állt kalappal a fején. Ő volt a vezetőbíró.
Na és ennek a képnek mi köze a vadnyugathoz? Kérdezte az őrnagy. Só tudta, melyik képre kérdez rá a férfi. Nem kellett hátrafordulnia, hogy megnézze. Bob Fitzsimmons éppen cipóképűvé üti Peter Mahert az 1890-es évek második felében. Onnan a vadnyugati vonatkozás, hogy a ringbírót Wyatt Earpnek hívták. Ó, a legendás serif. Ismeri a vadnyugat történetét? A magyar koronáit sokkal inkább, kattintotta fel Kokas a cigarettatárcája tetejét. Rágyújtott. Pompás felvezetést hallottunk annak a témának, ami összehozott minket, de előbb rendeljük meg a vacsorát, aztán megosztom magukkal a véleményem, mondta Só, és intett a helyiség túlsó végében várakozó pincérnek, a 4 lábú, 8 kezű, 12 szemű, zöld, pikkelyes, tarajos vendéglátó ipari alkalmazott gyors léptekkel közeledett az asztalok mentén. Remélem nem vegetáriánusok, nem? Helyes, bízzák rám a rendelést. A félig hüllő, félig bogár, teljesen szörny pincér odalépett az asztalhoz, és előkapta az elektronikus jegyzetblokját. Na, erre kíváncsi leszek, gondolta Nelly, de ahogy meghallotta az ezredes rendelését, csalódnia kellett. Aizglusz makies vavéle hap kakaslahu zalogatasa.
Zalogasa hala huavak,
felelte könnyedén a pincér. Olyan hangja volt, mint Edison első működőképes gramofonjának.
Hau ha,
kiáltotta Só, és mutató ujjával megérintette a saját órát. Aztán dobbantott a bal lábával. A szörny pincérsebesen távozott abba az irányba, ahol ennek az épületnek a legnyomasztóbb helyisége lehetett, ami a konyha.
Ó, szent Isten, megmondanám, mit fogunk enni?
Könyökölt előre a nő.
Ez ahol a sasát, felelt a lehető legtermészetesebb hangon Só. De ha megkóstolják utána, hajlandó vagyok elárulni, hogy valójában mi az a zalóhasasa. De addig nem. Hadd legyen meglepetés.
Kokashoz fordult.
Kezdhetjük, őrnagy. Két anyagot olvastam. A császári tudósokét és a magukét. Tény, vannak átfedések. Csak hogy amit maguk állítanak a szent koronájukról, az összességét tekintve egy oltári nagy baromság. Vidgen századossal két napja csak ezen röhögünk.
A mártással nyakon öntött sült, amit alig 10 perc múlva asztalra tett a pincér, az egyik legfinomabb étel volt, amit Nelly valaha kóstolt. A legelején Kokas őrnaggyal együtt félve piszkálgatta, aztán felbátorodva annak látványán, ahogy a két testőrtiszt nekiáll az étkezésnek, óvatosan megkóstolta. A második falat már könnyen lecsúszott a harmadiknál, megtudta, hogy a zahola sasa, zorhami nemzeti étel, egy minutummal később azt is a tudomására hozták, hogy bogara teszik kígyóaggyal. Szemesen rebbent, a turáni titkosszolgálat jól kiképzi az ügynökeit. Kokasnak nem azért nem ízlett a sült, mert a tradicionális magyar konyhához szokott, az étvágya Só ezredes kérdéseitől ment el. A pretoriánus főtiszt nem sokat teketóriázott, és mindjárt a legelején egy rántással sikerült kihúzni a szőnyeget az évszázadok óta szilárdan megvetett lábakkal álló tudományos koronakutatás alól.
Tételezzük fel, hogy magának elromlik otthon a légkondicionálása,
vetette fel az ezredes.
És maga nem tudja elhárítani a hibát?
Ekkor mit fog tenni?
Szakembert hívok. És miért nem mondjuk a szomszédját, aki történetesen jegyszedő egy virtuális moziban?
Ezredes, a kérdés önmagában hordozza a választ. Azért, mert a szomszédom jegyszedő és nem klímaberendezés szerelő.
Hát erről van szó.
Őrnagy, helyénvalónak tartja azt az állítást, hogy a magyar korona első kihangsúlyozottan tudományos vizsgálatára 2 évvel az 1978-as Egyesült Államokból történő hazahozatal után került sor?
Igen, ez így van.
Az első ilyen jellegű vizsgálat valóban 1980-ban történt.
Na és tényleg egy álló napig tartott? Kérdezett közbe Wittgen.
Ebédidőt tartottak?
Hát igen, már ne haragudjanak, de hová akarnak kiukadni?
A koronát művészet történészekből álló szakembergárda vizsgálta meg, ne talán így 700 év távolából megkérdőjelezik a hozzáértésüket?
Hát távol áll tőle minden ilyen,
nézett fel a tányérjából Só.
Aminek roppant egyszerű magyarázata van. Engem abszolút nem érdekel az 1980-as vizsgálat, mert semmit nem tett hozzá az addigi elméletekhez. Mellesleg a jópofa kis hasonlatomat a klímagép szerelőről nem azért követtem el, mert meg akarom kérdőjelezni a művészet történészek autentikusságát. Én inkább egy orvos miatt vagyok kiakadva.
Orvos? Kérdezett közben Eli.
Aha. Második József halála után egy budai templomban kiállították a Bécsből hazahozott koronát. Ez 1790-ben történt. Ekkor több magyar tudós is megtekintette, köztük egy Veszprémi Istvánnak hívott debreceni orvos is. Állítólag a doktor úr állapította meg elsőként, hogy az alsó koronarész görög betűkkel jelölt uralkodói Dukász Mihállyal, Konstantinnal és első Géza magyar királlyal azonosak, és mivel mindhárom személy Szent István halála után élt, a korona Istvántól való eredeztetése ettől kezdve kérdésessé vált. Éles szemű doktorunk arra is felfigyelt, hogy a kereszt, pánt, zománc képei latin nyelvűek, ettől a kettősségtől teljesen beizgult, a homlokát simítgatta, mint egy migrénes titkárnő, majd azt a megállapítást tette, hogy ez azért lehetséges, mert a korona nem egységes egész, hanem egy görög és latin feliratú részből álló tákolmány.
Só emelte a boros poharát.
És én azt mondom, ígyunk a dokira, aki mindent tudott a koronáról. Látta az igazságot.
Szemész volt? Kérdezte Wittgen.
Vagy éppen onkológus.
Akkor viszont rátapintott az igazságra. Mondd, Brett, te riasztanád a sarki fűszerest, ha elromlik a videód?
Hülye vagy?
Só és Wittgen elég jól el voltak egymással. Kokas pulykavörös arccal nézte őket.
Na ez azért nem olyan egyszerű, uraim,
krákogott az őrnagy.
Tucatnyi észérvet sorakoztathatnék fel amellett, hogy az abroncs és a keresztpánt két különböző tárgy, amit minden bizonnyal a 12. század folyamán, de az sem lehetetlen, hogy később szereltek össze egységes koronává.
Elég, ha annyit mondok, a korona felső és alsó része különböző minőségű aranyból készült. A felső rész, amelynek nincs tartó szerepe, finomabb, puhább, sárgább. Az abroncs pedig nagyobb ezüst tartalmú, világosabb aranyból. Shaw lehajolt és lehúzta a Kristálnél vásárolt 40 000 talléros cipőjét. Felmutatta Kokasnak. A felső rész, aminek nincs tartó szerepe, marha bőrből készült, a talprész viszont gumiból. Ez két különböző anyag. Mégis egységes egészet képeznek, amit úgy hívnak cipő. Shaw befejezte a demonstrációt, visszahúzta lábára a cipőjét. A veszprémi féle megállapításokon alapuló tudományos kutatás olyan konklúziókig jut el, hogy az abroncs minden bizonnyal akkor került Magyarországra, amikor Dukász Mihály császár azt hálából odaajándékozta Géza hercegnek azért, mert Géza és László Nándor Fehérvár 1071-es bevétele után elengedik a bizánci hadifoglyokat. Sőt, még azzal is élezi a rossz viszonyt Salamon király és a hercegek között, hogy az ajándékba küldött koronán Gézát királynak nevezi. De hát ez történelmi tény, Shaw a fejét rázta. Akkor viszont az is történelmi tény, hogy a Géza hercegnek küldött koronán Dukász Mihály saját magát is szerepelteti egy szimpatikus zománckép formájában. Hát igen. Teszem azt, maga Géza herceg, én pedig Dukász Mihály. Hát ne haragudjon ezredes, de ezt kurva nehéz elképzelnem, sziszegte Kokas, aki egyre idegesebben dohányzott. Na, semmi vész. Akkor majd én fantáziálok maga helyett. Én vagyok Géza herceg, és az öcsémmel együtt, aki mondjuk Vidgen, jól pofán vágom a görögöket Nándor Fehérvár alatt, de elengedem a foglyokat, mert minek túlspilázni a dolgot? A muszaka falok közül így is meghaltak vagy 10 000-en. Ennek örömére az ellenséges uralkodó küld nekem egy koronát, amiről ki mosolyog le? Na ki? Hát ő maga. Géza, jobb voltál, mint mi. Itt a jutalmad, viseld jól egészséggel ezt a koronát, amelynek én, ha legyőzött, integetek a tetejéről egy kétszer nagyobb zománcképről, mint a tied. De hát ilyen nincs. Arról ne is beszéljünk, hogy a császár képe egy akkora szegeccsel van odafogatva, mint a kis ujjam. Szép ajándék, jegyezte meg csöndesen Vidgen, akinek az este folyamán vagy 10-szer sikerült levetköztetnie Koltai Nellit gondolatban. Kokas rágyújtott a harmadik cigarettájára. De ez egy javítás nyoma, a korona többször sérült az évszázadok során, ezt egyértelműen bizonyítja a kereszt pánt megrogyása és a kereszt ferdesége. Valószínűleg a Dukász lemez ki akart esni a foglalatából, és ezért volt szükség egy ilyen drasztikus megoldásra. Nem csoda, hogy ki akart esni a foglalatból, mert hogy semmi köze ahhoz a foglalathoz, hiszen sokkal nagyobb, szinte bele van erőltetve a keretbe. Az a véleményem őrnagy, hogy Dukász Mihály képe egy későbbi beillesztés következménye. Ez nem csak a maga véleménye, hanem az alternatív elméletek kiagyalóié is. Akkor ezeknek az embereknek igazuk van. Azt hiszem, egy időben valakinek nagyon fontos volt, hogy mindenkivel elhitesse, az alsó részt Dukász Mihály küldte Gézának. És kinek? És mi oka lett volna erre, ezredes? Emelte fel a hangját Kokas őrnagy. A válasz mindenki számára nagy meglepetéssel szolgált. Fogalmam sincs, mondta Brett Shaw és csettintett a pincérnek. Együnk desszertet!
Jaj, ne!
Nyögte Nelly. Csak nyugi! Hihetetlen, de a sütemény valóban az volt, ami sütemény. Pár nappal ezelőtt a Fire and Water szakácsa, biztos, hogy nem emberi lény állapította meg magában Nelly, abortuszra kényszerített egy tyubukot, kvázi leemelte a tojásairól, lisztért nyúlt, két alkotó elemet összekeverte, vizezte, cukrozta, dagasztotta, nyújtotta, tésztát sütött, tölteléket kevert, és végre előállított valamit, amit 100 milliárd lény kapásból felismer a galaxisban. Ezt a csodát a Földtől a nagy Orion ködig túros rétesnek hívták, és a magyarok istenként tisztelték. Brett Shaw hihetetlen figura volt. Ketchuppal megöntözve, mutáns kék borsa megszórva késsel villával lette, közben, mint egy csatolt javfájlként körbejárta és megalázta az összes létező keresztpánt elméletet. A felső részre kapcsolatos elméletek jobban felzaklatnak, mint egy tűzföldi szappanopera sorozata 9000. rész után. Hihetetlen. Az egyik kutató azt állítja, hogy a keresztpánt Szent István koponya erekje tartója volt. Egy kollégája tovább megy, és úgy véli, egy görög-keleti szertartásban használatos kenyér leborító csillagról van szó. P.J. Kelleher, amerikai művészet történész, aki 1945-ben megvizsgálta a koronát, 51-ben ír egy doktori dolgozatot, amelyben azt bizonygatja, hogy a felső Krisztus kép, amely a kereszt alapját képezi, Az összes apostol képével kiegészítve valójában egy olyan könyvtábla borítója volt, mely egykoron Szent István és felesége Gizella tulajdonában lehetett. A felső rész volt már hercegi korona, királynői korona és így tovább. Most képzeljék el, ül valamelyik árpádházi király a trónján, ki tudja melyik, van neki egy cuki abroncs koronája, de rettenetesen el van keseredve szegény, mert mindig megázik a feje, ha zuhé van, hisz nincs a koronának felső része. Mi nem jut a király eszébe? Rakjunk a koronára kúpolát! Ugraszt az ötvösökért, keresztpántot akarok, ragyogó szépet! Holnapra kész legyen, egyik lábatok itt, a másik meg ott, különben a fejetek a lábatokhoz tetetem. Rohannak az ötvösök, de nem jut eszükbe semmi épp kézláb megoldás. Aztán jön az isteni szikra. Feséges király, nem futott a kereszt pántra, ám de több megoldási lehetőség van. Kenyérkosár, erekje tartó díszpánt egy könyv fedő lapjáról. Ez utóbbi milyen jó ötlet. A végén még könyves Kálmán lesz a neved. Na nézzék, ha én király vagyok és megtudom, és persze, hogy megtudom, mert milyen király az, aki változtatni óhajt a koronáján, és nem ellenőrzi naponta négyszer a munkálatokat. Szóval megtudom, hogy izzadt kezek által összetapogatott, használt holmit akarnak a fejemre rakni boltozatnak, akkor azzal indítok, hogy kapásból kivégeztetem az összes ötvöst, meg mindenkit, aki aznap csak úgy sunyin néz a trónteremben. Egy valamit jó, ha már most tudomásul vesznek. Negyedik von Anstettent és engem abszolút nem érdekel, mit mondanak a történészeik. Vegyenek 10 történészt, ültessék be őket egy stúdióba, és kérdezzék meg tőlük, hogy mi történt 10 évvel ezelőtt, ekkor és ekkor, egy adott történelmi szituációban, mondjuk egy forradalom első napján, egy adott helyen délután 3:30 és este 8 között. Nem lehetetlen, hogy 10 különböző véleményt fognak hallani, mert ezek a nagy tudású urak össze fognak veszni, holott élnek még a szemtanúk, akik a történészekkel ellentétben ott voltak a jelzett délutánon. Ebből adódóan nekem egy amerikai ne próbálja megállapítani egy magyar koronázási ékszer felső részéről, hogy könyvborító volt 1000 évvel ezelőtt, mert én meg azt fogom megállapítani a szabadság szoborról, hogy az valójában York Kácsikán unokahúgát ábrázolja, aki időutazó, és az a perverziója, hogy Praxitelésztől Rodenig mindenkivel kefél. A két lábon járó harcászati számítógép, amit Psitek testőrnek hívnak, a melle előtt keresztbe font karokkal támaszkodott a Fire and Water előtt parkoló luxus gravó reaktorblokjának. Tudta jól, órákig kell várakoznia, de csöppet sem izgatta a dolog, nem ismerte azt az érzést, hogy türelmetlenség. Egy komputer nem szokott türelmetlenkedni, legfeljebb lefagy. De ma már az sem. Ez a világ jól működik. Szány suhogás hallatszott, és egy galamb szállt le a járdára alig 10 lépésnyire a kocsitól. A testőr unott arccal nézett oda. A passzív rendszer a másodperc tört része alatt beazonosította az állatot. A galamb azon kevés élőlények egyike volt, ami szabadon kószált a Muranovszki alatt, ugyanúgy hozzátartozott a városképhez, mint a kiszolgáló kombinált sikátoraiban és az űrhajók fogadására kialakított dokrendszer árkát csarnokaiban kóborló kutyák és egyéb kutyaszerű lények. A testőr hallott róla, hogy a reaktor szinten vannak patkányok is. Ezen nem lepődött meg, patkányok mindenütt vannak. A szürke galamb oda visszatotyogott a járdán, és az infraképe szerint a szokottnál is hevesebben vert a kicsi szíve. Jó, messziről repültél idáig. Mi? Kérdezte a galambtól a testőr, aztán elfordította az arcát. Felnézett a csillagokra. Szerette a csillagokat, installáltak számára érzéseket. A galamb eltotyogott az épület bejárata felé, a testőr nem foglalkozott vele. A gravónak támaszkodó biztonsági ember agyában számtalan segédprogram futott, de ezek közül egyik sem tételezte fel, hogy a pihe-puha, széltől borzos madárkát az oposz röpítette idáig. Hagyjuk a koronát, még számtalanszor fogunk vitatkozni róla, és egészen addig vitatkozunk majd, amíg meg nem találjuk, vigyorodott el Só, és halk koppanással tányérjára tette az evőeszközöket. Hisz ebben? Szegezte neki a kérdést Koka Sörnagy, a férfinak még mindig zsongott a feje az iménti szóáradattól. Negyedik von Anstetten hisz ebben, és én mindig azt hiszem, amit a galaxis császára, ezért kapom a világ legmagasabb fizetését. Ó, csak pénzért csinálja? Kérdezte Nelly a vörös borral teli, metszett kristálypoharat forgatva a karcsú ujjai között. Arra gondolt, hogy milyen érzés lehet szeretkezni ezzel a férfival. Nem, nem csak a pénzért teszem. Hanem miért teszi? Szerelemből. Majd egyszer elmondom.
Várom azt a pillanatot.
Nyomozni a korona után olyan, mint felderíteni egy bűntényt, filozofált Só. Az első és legfontosabb kérdés, mi volt a tettes indítéka? Ha erre választ tudok adni, akkor leszűkítettem az elkövetők körét, és már is szorul a hurok. Jelen helyzetben például pontosan kell tudnom, hogy kik és miért keresik a 320 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt magyar koronát. A császári titkos szolgálat jelentése alapján jó okom van feltételezni, hogy legkevesebb három egymástól független csoport akarja megkaparintani magának. Először az északi László törzs, Ajtonnyal az élen, tehát maguk, aztán Harcias Tamás, végül egy misztikus szekta, aminek még a nevét sem ismerjük. Magán a sor, Miss Koltai. Szeretném, ha elmondana valamit, hadd induljon be a fantáziám. Kinek mit jelent a magyar korona?
Nekünk, északiaknak egy felbecsülhetetlen értékű a magyar államiságot és történelmi hagyományainkat jelképező tárgy, amit nem óhajtunk feltenni senki fejére, ezen már túlhaladt a történelem. A koronának múzeumban a helye, ahol bárki ingyen és bérmentve megtekintheti. Tudja, hétfő kivételével délelőtt 10 órától délután 18 óráig bezárólag.
Honnan tudnám?
A Tamás törzs jó néhány klánja és egyes alternatív kutatók számára a korona egy élő valóság, élő jogi személy, akinek mindmáig tulajdonába tartozik az ország és hatását, csak akkor tudja kifejteni igazán, ha egy vele megkoronázott magyar király tulajdonában van. Ennek a nézetnek egyik legismertebb hangoztatója egy dominikánus szerzetes, bizonyos Rogerius, jól mondom? Nézett Nelly az őrnagyra.
Jól, Wilhelm Astor Rogerius dominikánus laikus testvér, balogatott Kokas. Ő az egyik legismertebb misztikus kutató. Olvastam a könyveit, erősen támadja a tudományos álláspontot. Szerintem nem százas a fickó. Az egyik könyvében például bevallotta, hogy gyerekkora óta különös álmok gyötrik, amelyek kapcsolatban állnak a koronával. Hol van ez az ember? A Swarm bolygón él egy kolostorban. Shaw előkapta a multimédiás interkomját és felhívott valakit. A beszélgetés fél percig sem tartott, és a császári udvar hivatalos nyelvén új latinul zajlott. Nelly csak annyit tudott kihámozni a dallamos szó áradatból, hogy Shaw gyakran emlegeti Rogeriust és a Swarmot. Az ezredes mondotta a vonalat, letette az asztalra a készüléket. Ha százas, ha nem százas, fél órán belül elindul, érte egy birodalmi rohamoztak. Mi fog történni, ha mondjuk a Tamás törzs béliek megtalálják a koronát?
Isten kegyelméből az érvényes ordó alapján megkoronáznak vele valakit, feltételezésem szerint egy nemest a déli törzsből.
Mint például?
Nelly és Kokas egy pillanatra összenéztek.
Valakit a barkóciak közül, mondta Kokas. Na és azok kik? Fordult oda Shaw.
A legbefolyásosabb, legnagyobb hatalommal bíró déli klánról beszélek. A barkóci família tagjai a régi magyar múltban élnek, még a beszédük is arhaikus. Engem leginkább a Beszterce ostroma alakjaira emlékeztetnek Mikszától, mert biztosan nem olvasta.
Majd bepótolom, vigyorgott az ezredes. Szeretek olvasni. A barkóciak csak régi receptek alapján készült ételeket esznek, csak régi filmeket néznek, kizárólag ős régi zenéket hallgatnak, és nyomtatással előállított porosodó könyveket olvasnak. Folyamatosan a csillagközi térben tartózkodnak, az ő zászlós hajójuk lőtte szét annak idején a Corona Borealist. A klán flotta a zászlós hajóból, 10 csillagrombolóból és 2-szer annyi fregatból áll, a kísérőhajók száma, mint égen a csillag. Ekkorát nem kell vetíteni.
Ez komoly, vette át a szót Nelly. A barkóciak nagyon gazdagok. Ők kihangsúlyozottan a Szent Istváni hagyományok folytatói, különösen jó kapcsolatokat ápolnak a katolikus egyházzal, főképpen az Úr templomos lovagrenddel.
Mekkora esély van arra, hogy jó irányba kezdik meg a kutatást?
Nem sok. Ők nem a földön fogják kezdeni.
Nyugodjon meg, mi sem. De hát ezredes, szólt volna Kokas, de Shaw lehúrogta. Őrnagy, el fogom magának magyarázni, miért gondolom azt, hogy a magyar korona már nincs a földön, de nem most. Mit kell tudnunk a harmadik csoportról? Fordult Nellyhez.
Ez az oposz lesz, ami az ős magyar táltos hit és mágikus világkép letéteményese, ők legalábbis ezt állítják magukról. Tagjai számára a Szent Korona, és ezért szent, egy mágikus hatalommal bíró ereke, amelynek eredete az idők homályába vész, amikor a koronáról beszélnek, jóval egy Szent István kora előtt készült szakrális tárgyra gondolnak. Butaság. Úgy vélik, a történeti hagyomány hamis képet fest az árpádházi királyokról, akik egytől egyik táltos királyok, valódi adeptusok voltak. Az oposz szerint a korona mint olyan hatalommal bír, de csak megfelelő kézben.
Na és fejjen, szúrta közbe Vidgen. Nem, nem, rázta a fejét Kokasőrnagy. Az oposz szerint az igazi szent koronát sohasem tették királyok fejére, csak a fej fölött tartották a koronázási szertartás során, nyilván rosszul értelmezik az ordót.
Nem vesznek tudomást az olyan régi ábrázolásokról, amelyeken a szent koronát hordja valaki. Például a kokáért még fénykép felvételünk is van ilyen, ezen az utolsó magyar király, IV. Károly látható a szertartásra 1916. december 16-án került sor a Mátyás templom előtt. Az oposz szerint ez csak azért nem végződött tragédiával, mert a korona az időközben elszenvedett sérülések következtében veszített a misztikus erejéből, és ha nem így lenne, IV. Károly abban a pillanatban meghalt volna, ahogy az abroncsa fejét érinti, tudniillik, a Habsburg házhoz tartozott. Shaw elgondolkodva simította az állát. Ellentétben most hallott először az oposzról. Egyelőre nem tudta, mit gondoljon róluk, sokkal inkább őrülteknek tűntek, mint hazafiaknak. Persze nem egy esetben bebizonyosodott már a világ történelem folyamán, hogy e kettő között alig tapasztalható különbség. Habár hős Matroszov biztosan hullarészeg volt, amikor ráfeküdt a náci gép puskafészekre. Határozottan szimpatizálok ezzel az elmélettel. Csípem a science fiction-t, jelentette be az ezredes, és töltött a borból. Én meg az oposszal szimpatizálok, jegyezte meg Vidgen.
Ne tegye százados, villant a nő tekintete. Kolozsvári például az oposz tagja volt.
Na és mire képesek, ha beindulnak? Kérdezte Shaw.
Az oposz harc értéke felmérhetetlen, és Lauder Stenonis emberei, már amennyiben emberek, nem hagyományos eszközökkel támadnak.
A pszitek testőr összecsapta a tenyerét, a galamb meg sem rezdült a zajra. Egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy igazi galamb. Annak el kellett volna röpülni. A biztonsági ember rezzenéstelen arccal nézett le a lába elé.
Hozza el onnan,
mondta egy sötét öltönyös, kopasz férfi, egy kagyló fűzérbe és gyöngyvirág koszorúba öltözött fiatal nőnek, aki lehúnyt szemmel a révülettől izzadt felső testtel térdelt egy parázstartó előtt, amiben kesernyés illatú füvek égtek. A férfi egy holoképernyős hordozható számítógép előtt ült, a levegőben sorjázó adathalmaz csak neki sugárzott értelmet. A különös páros a Fire and Water-től 12 kilométer egy szálloda 17. emeletén tartózkodott. Az útleveleik szerint magyar állampolgárok voltak, és egy standard nappal ezelőtt a földről érkeztek. De ez ugyanúgy nem volt igaz, mint ahogy az sem, hogy a galamb csak egy galamb. A kopasz férfi és a révületben lévő nő az oposz ügynökei voltak, akik határozott utasítások szerint élték az életüket. A legutóbbit 48 standard órája kapták magától a nagymestertől, és így szólt: minden áron meg kell akadályozniuk, hogy Brett Shaw ezredes elinduljon a Szent Korona felkutatására. Ezért figyelemmel kell követniük a turáni titkosszolgálat ügynökeinek mozgását, ahová ők mennek, egy idő után ott lesz az ezredes is. Ekkor kell lecsapni egyszerre mindenkire. Hallja, amit mondok, hozza el onnan a galambot! A táltos nő mély torok hangokat hallatott, előre-hátra ingatta a felső testét, ismét kiterjesztette a tudatát. A galamb eröppent a járdáról, tett egy kört a közeli parkocska felett, visszakanyarodott a Fire and Water felé, és leszállt az épület lapos tetejére. A sötét öltönyös rosszalóan csóválta a fejét, nem volt megelégedve a fiatal táltos nő teljesítményével, holott a szőke hajú szépségnek tulipán alfa besorolása volt az oposz női tagozatánál, a TIR-nél. TIR, Tündér Ilona rohamosztag. Az oposz táltos nők szektán belüli szerveződése. Élén a szépasszony áll, akinek kilétét csak az oposz nagymestere ismerheti. Nyilván nagyon ideges, hiszen ez az első komolyabb bevetése is. Nagyon nagy a távolság, gondolta a férfi. Tapasztalatból tudta, hogy a megnyugtató hang ilyenkor sokkal többet ér, mint a fedés. Koncentráljon, szabályozza a légzését és próbálja letenni a madarat az első emeleti párkányra. A TIR-es boszorkány összeszedte minden erejét, próbálta leküzdeni az irdatlan távolságot, 12 kilométer, még a szépasszonynak is nagy próbatétel lenne. A galamb befejezte a tolászkodást, mert ellenállhatatlan erőkényszerítette az újabb röptére. Zavarodott szánycsapásokkal indult a tetőről, és nagy nehezen megtelepedett az első emeleti párkányon. Az ablak túl felén, fénylő helyiségben négyen beszélgettek egy asztalnál.
A párkányon vagyok,
jöszörögte a nő, öblött róla a víz.
Látom, mondta a kopasz, ujjai boszorkányos gyorsasággal verték a billentyűket. Tartsa fönn a mentál kapcsolatot, megkezdem a struktúraváltást. Bírja ki, lelkem, csak 2 perc az egész, utána kap tőlem egy tükrös mézes kalácsot.
Ön megehetem?
Kérdezte a lehúnyt szemű szépség.
Hát persze.
A férfi gyorsan dolgozott, 2 perce volt, hogy vadházasságra kényszerítsen 2 egymástól jól elkülöníthető dolgot. Az egyiket mágiának hívták, a másikat technológiának. Amikor felszállt az első léggömb, e kettő még egyes ugyanaz volt, hitték sokan. Azóta viszont eltelt 800 év, és a helyzet sokkal átláthatatlanabb. A férfi rácsapott a megfelelő billentyűkre, és a madár alig 5 méterre Bradshawtól kővé változott a párkányon. Elképzelésem szerint a von Anstettenek képviseletében nem a teljes őrszolgálat indulna a korona felkutatására, hanem egy 4 főből álló csoport. Én leszek a parancsnok, Wittgen százados, akit már ismernek, a helyettesem. Rajtunk kívül Deborah Gardner és Jonathan Pruss adnagyok vesznek részt az akcióban. Úgy tudom, a kancellária erre vonatkozólag már tájékoztatta magukat. A turániak bólogattak. Igen? Teljes. Kérdésem a következő. Kapok katonai támogatást turáni részről?
Természetesen, bolintott ismét Nelly. A hunyadi IASZ ezred egyik külön erre a célra felállított osztaga fogja kísérni.
Ez egy északi alakulat?
Igen, de az IASZ osztagot a mi oldalunkra átállt Deél ősiek adják, akik a polgárháború végeztével komplett századokat vezényeltek a hunyadi parancsnoksága alá.
Szükségem lesz egy fehér táltosra és egy olyan emberre, aki jól ismeri Tamás gondolkodásmódját.
A táltos nem gond, az IASZokat pedig egy olyan parancsnok fogja vezetni, akivel már volt szerencséje megismerkedni, Deél ősi Fekete Enikőnek hívják.
Shaw elmosolyodott. Kicsinyke szívem hevesen dobog, hogy újra láthatom. A Deél ősiek mikor álltak át Lászlóhoz?
2 évvel ezelőtt, válaszolta Nelly.
A kristály poharat kocogtatta hosszú körmeivel. Sajnálta, hogy ma-holnap haza kell térnie a Pannonra. Feltételezem, hogy ezzel a lépésükkel nem egy ellenséget szereztek maguknak a déli klánok soraiból.
Jól feltételezi. Mellesleg a Deél ősiek és a barkóciak halálos ellenségek. Amit a Montagók és a Capulettek lerendeztek Verónában, semmi ahhoz képest, amit ez a két klán egymással művelt az elmúlt 200 évben.
Mi okuk volt erre?
Megmondom őszintén, fogalmam sincs. A barkóciak keresztények, a Deél ősiek őshitűek.
Shaw elnézett az ablak felé.
Köszönhetően a turáni technológiának az utcán várakozó testőr nem észlelte, mi történik. A csillagokat nézte, nem a galambot, ami mozdulatlanul gubbasztott az ablakpárkányon. A madár már 1 perce döglött volt, a testét alkotó kötőszövet megkövesedett. A struktúra váltás, ami leginkább a dehidrálódásra hasonlított pillanatok alatt játszódott le. A Psitek passzív rendszere nem reagált a szuperintenzív folyamatra, hiszen a hőkép változatlan maradt, erre a kopasz férfi kellően ügyelt. A kocsinak támaszkodó harcászati kompjúter egyedül a tömegspektrométer analízis elvégzése után fújhatott volna riadót, de az első vonalas rendszer alapállapotban csak hő, hang és elektromos változások esetén hozta le a háttérrendszereket generáló ikont, ezért az ablak párkányon zajló borzalmas mimikri észrevétlen maradt, és a folyamat nem egész 2 másodperc alatt be is fejeződött. 12 kilométerrel odébb a kopasz férfi futtatni kezdte a speciális változtatás programját, és molekuláris szinten óvatosan átrendezte a dehidrálódott struktúra alkotó elemeit. Kezdte azzal, ami 1 perce még élő szövet volt a tollazat alatt, beütötte a parancs kódját, a TIR táltosnő mentális úton átküldte a jelet, ekkor a galamb húsa és csontozata egy 6 évszázada nem gyártott, tehát analizálhatatlan robbanó anyaggá, a döbbenetes hatású szemtexé alakult. A kopasz férfi halkan fütyörészve alkotott detonátort a zúzó gyomrokból, vezetékeket a bérrendszerből, a galamb 2 megüvegesedett gomb szeme lett az energiaforrás. 10 másodperc, mondta a nőnek, közel 40 deka szemtex turbékol a párkányon. Az egész utca el fog tűnni. 5, 4...
Paul! Üvöltötte Shaw, és átvetődött az asztallapon. A földre sodorta Nellit, a százados ugyanezt tette kokasörnaggyal. Vakító fényvillanás. Nelly önkéntelenül lehunta a szemét, később nem tudta visszaidézni magában a pillanatot arra a kérdésre, hogy egyáltalán síkoltott-e, képtelen volt válaszolni. Konkrétan, részleteiben soha nem tudta magában felidézni a történést. A fények apokaliptikus játéka olyan volt, mint egy kaleidoszkóp, amibe csak 100 másodpercekig engedte a belenézést valami jó szellem, ami most védelmező magához ölelte, és vitte magával az égbe. Iszonyú detonáció hullám emelte a mennyországba Coltai Nellit. A nő azt érezte, a semmiben lebeg, és akkor kinyitotta a szemét. Ott volt alatta az űrkastély, a jelzőfények, a Muranovszkit pásztázó sugárcsóvák elvesztek a végtelenben, és legalul, onnan, ahonnan ő érkezett, gigászi lángrózsákat nyitott egy írtatlan erejű robbanás. A sarkában nyíló tűz kupola egyre üldözte őt, de a jó szellem tovább suhant vele, és Nelly elkanyarodott a pokol vágtató hőhulláma elől. Az okozta számára a legnagyobb döbbenetet, hogy tudta, mi történt. De azzal is tisztában volt, mi történt közvetlenül utána. Felrobbant az épület, és én most repülök. Mire eljutott a tudatáig, hogy ez lehetetlen, zuhanni kezdett. Nelly 300 méteres magasságból zuhogott lefelé, de a becsapódás elmaradt. A zuhanásból hirtelen ereszkedés lett, a talajhoz csapódásból csupán puffanás. Koltai Nelly, a turáni titkosszolgálat ezredese egy robbanás következtében elrepült vagy 500 métert, és erősen beütötte a térdét, meg az egyik körbe is letört. Borzalom.
Úristen!
Üvöltötte a négykézláb álló nő egy gravobusz megállójában, és akkor puff, a házfal mellé megérkezett kokasörnagy. Lángoló roncs darabok hullottak a magasból. A vendégek kiabálva rémülten szaladtak ki egy közeli bárból.
Mi volt ez?
Értetlenkedett egy zöld bőrű nő. Valaki felsegítette a földről Nellit.
Jól van, maga meg honnan pottyant ide?
Nem tudom, igen,
motyogta a zavarodott teremtés. Kibudjant a szeméből egy könycsepp, elmaszatolta az arcán.
Köszönjük szépen, hogy így aggódnak, de menjenek vissza a bárba,
hallatszott Bradshaw elektronikus úton kierősített hangja. Tucatnyian kapták a fejüket a hang irányába, Nelly fájó nyakkal fordult oda, aztán valami nagyon csúnyát mondott. Volt abban minden, ami elfér a B és a G betű között. Két fényárban úszó, szürke páncélos alak közeledett a fal mentén. A gyöngyház fényű ragyogása a testüket borító különös anyagból áradt, ami lüktetett pulzált, szakadatlanul kavargott, mint egy sebesen rohanó vihar felhő a júliusi égen. Akármi borította az alakok testét, ez a valami élt. Nelly soha életében nem látott még ilyen páncélzatot, nem így a kollektív döbbenetté manifestálódott tömeg, amelynek egyik tagja, éppen a zöld bőrűnő, sikeresen definiálta a meghatározhatatlant.
Pretoriánusok!
A két turáni kivételével mindenki elszaladt. Nelly és Kokas tátott szájjal nézték, ahogy elenyészik a páncélfénye, a struktúra megszilárdul, szétrepedezik, mint a kiszáradt anyaföld, és szilánkjaira robban, hogy aztán ezt a mozaik kavalkádot egy pillanat alatt elnyelje Bradshaw karórája és Paul Wittgen karkötője.
Szép repülés volt, jelentette be Shaw, aki úgy állt ott a makulátlanul tiszta és gyűretlen Hugo Boss öltönyében, mint egy mesebeli bróker a nagy kozmikus tőzsdéről. Attól tartok, a maguk oposza meglátogatott minket egy robbanó galambképében. Na látják, ez stílus. Ezt szeretjük, ugye, Paul?
Aha.
Wittgen odébb rúgott a járdán egy épségben maradt dobozos üdítőt, amit a robbanás dobott idáig. Azért rúgta arrébb, mert Franciaországban palackozták.
De nem jött össze, folytatta Shaw. Rajtunk van a modul, ami magukat is megvédte. Csókoltatom ezt a Stenoniszt.
Ez az ember meg fogja találni a koronát, futott át Nelly agyán a gondolat, ha bár erősen tiltakozott ez ellen, a robbanás óta rettenetesen fárasztotta minden agyi tevékenység. Nem akart gondolkodni. Két dolgot akart, de azt nagyon. Lezuhanyozni, aztán elájulni. Vagy fordítva. Kokas feltápászkodott, leporolta a ruháját.
Maga az ezredes, hüledezett falfehér arccal.
Nem értem magát, őrnagy. Egy perce sincs, hogy elváltak útjaink, és már meg sem ismer.
Na, dehogy nem, nyugta az őrnagy, aki arra gondolt, hogy Flash Gordon, Buck Rogers és az összes többi űroperett hős nyugodtan elmehetnek a búzsba.
És nincs mézes kalács, tündi-bündi,
kiáltotta majdnem ugyanebben a pillanatban egy mérges, kopasz ember, és 12 kilométerre a Fire and Water lángoló rómjaitól kikapcsolta a számítógépét. A Fire and Water-t természetesen újjáépítik, Shaw ezért tudja odavinni Pátot a fekete csuklyásokban.